A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek igéjét, Lukács evangéliuma 14. részéből, a 16. verstől a 24. versig. A felolvasandó igét a gyülekezet leülve hallgassa. Isten igéjét Lukács evangéliuma 14. részéből olvasom a 16. verssel kezdődően. Ő pedig, mármint Jézus, a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjenek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán és a mi szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád most is, a mi fáradtságunkkal, erőtlenségünkkel, mindazt, amit elhoztunk most ide magunkkal, és te nem hagysz minket magunkra. Szeretnénk, Urunk, most is rácsodálkozni a te jóságodra, amit már tudunk és ismerünk, és mégis annyiszor megtagadunk. Szeretnénk méltó módon hálát adni az elmúlt hét örömeiért, a megtartatásunkért, minden munkáért, amit elvégezhettünk. Légy áldott, Urunk, az erőért, amit adtál a testi egészségünkért, az minden igei indításért, amivel a bensőnkben tápláltál minket. És köszönjük neked, Urunk, a próbatételeket is. És kérjük, Urunk, a te bocsánatodat, hogy annyiszor méltatlanná lettünk megváltó Jézusunk szent nevéhez, mert mi türelmetlenek voltunk, erőszakosak, hamisak. Jöjj el, Szentlélek, Úristen, és taníts minket az örök élet titkaira. Amen.
Thank you.
Kedves testvéreim, az a szent iga, amelynek alapján most közöttetek a Szentlélek segítségével szólni szeretnék, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliuma 14. részében, a 16. verstől a 24. versig terjedő ige szakaszban, valamint János első levelének a 3. részében, a 2. versben. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Eddig a felolvasandó ige. Kedves testvéreim, egy vendégségbe hív minket ez a mai ige. Jézus vendégségben van a zsidó nép egyik vezetőjénél, az egyik farizeusnál. És talán meglepő, de Lukács nem egyértelműen negatív képet fest a farizeusokról. Azt mondja róluk, hogy nem mindegyikük ellenséges. Jézus már korábban is vacsorázott az egyiküknél, és az előző fejezetnek a végén az egyik farizeus jóindulatúan figyelmezteti is Jézus, hogy vigyázzon, mert Heródes meg akarja őt ölni. A farizeusok akkor még azon a véleményen vannak, hogy Jézust védeni kell. És amikor őt ismét vendégségbe hívják, akkor az a tiszteletadásuknak és a méltóságadásuknak a jele. És ebben a vendégségben hangzik el Jézus példázata Isten országáról, ebben a válogatott társaságban, amelynek a tagjai tudatában vannak kiválasztottságuknak, és éppen ezért le is nézik azokat, akik nem tagjai ennek a vallási elitnek. Ez a mai ige is egy szűk elit számára rendezett vendégségről szól, amire sok meghívottat várnak. A meghívót azt megkapták jó előre, és mégis meglepetésként éri őket a hívás. Csak mikor, mint ahogy a nemesi vendégségeknél akkoriban szokás volt, kocsit küldtek értük, akkor mondják vissza a meghívottak a részvételüket. Tehát nagyon későn. Így a végén aztán annyi hely van, hogy minden helyi koldus és hajléktalan sem tudja betölteni, és a városon kívül kell embereket keresni. Vajon mi a távolvaradásnak az oka? Hiszen eddig úgy tűnt mindegyikükről, hogy számon tartják a meghívást. Talán elfelejtették? Vagy soha nem is akartak elmenni? 3 kifogás hangzik el, de feltételezhetjük, hogy az összes vendég hasonlóan mentette ki magát. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Földet venni nem kicsiség, elfogadható érv, és nem csak kifogás. A föld az a megélhetést jelenti, és akinek pénze van, az annak a számára ez egy jó investíció a jövőben. A görög nyelv viszont most is a segítségünkre siet, hogy mi többet megértsünk. Az az ige, ami itt van, azt jelenti, hogy vettem. Tehát befejezett múlt időben szerepel. Nem folyamatban van a vétel, hanem a föld már meg van véve. Nem valószínű, hogy a meghívott látatlanul vette meg, és csak most menne szemrevételezni. Ha viszont most megy megnézni, annak az oka csak az lehet, hogy ő szeretne gyönyörködni a vételben, hogy milyen jó üzletet csinált. Azon az estén tehát részesíti azt, ami az ő szívének kedves, és ami öröm, előbbre való a föld a vendégségnél. 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Az igavonó ökrök szintén a megélhetést biztosítják, és ez is a jövőbe való nagyon jó investíció. És ahogy előzőleg, A görög itt is befejezett múltidőt használ. Az ökrök már meg vannak véve. Ez már egy elvégzett dolog. Most ellenőrizné le az új tulajdonos, hogy jó állatokat vette? De ha szükséges is lenne ellenőrizni, csak a vendégségnek az időpontja az egyetlen lehetséges és jó időpont. Hogyha mostanáig nem nézte meg a vett állatokat, akkor már nincsen oka a sietségre. Most nősültem meg, azért nem mehetek. A nősülés is első hallásra komoly érv, súlyos, az egész életre befolyással bíró dolog, és itt is a befejezett múltidő azt jelzi, hogy az asszony már ennek az embernek a felesége. Tehát akár el is vihetné magával. De lehet, hogy az asszony nem engedné el. Vagy a férj úgy gondolja, hogy már most rögtön a legelején be kell vezetni az ő asszonyát a háztartásnak a vezetésébe, mindenféle házi munkába, és ezért nem mehetnek. Vagy csak egyszerűen a friss házasok egyedül szeretnének maradni aznap este. Bárhogy is legyen, a vendégséggel szemben előnyt adnak saját maguknak. Így tehát az eredeti meghívottak mind kirekesztik magukat a vendégségből, amit ezért a botrány, a teljes felsülés fenyeget. Senki nem jött el. A vacsorát készítő pedig visszatarthatatlanul zuhan a társasági megsemmisülésbe. Ő mindent megtett. Színvonalas, nagy vendégséget készített, minden megvan, étel, ital, sütemény, bor, és most dobhat ki mindent. De nem csak ennyi a kár, mert hogy az anyagiakhoz hozzájön még a nagy szégyen is, hogy közel és távol, feledhetetlen esetként fognak csámcsogni ezen a vacsorán azok, akik szívesen nevetnek mások baján. Mi a vendéglátó válasza? Megharagszik, de az eredetileg elgondoltnál is még nagyobbá teszi a vendégséget. Hogyha az eredetileg meghívottak érdektelenek, akkor jöjjenek a hajléktalanok és a koldusok. Jöjjenek a szegények, a nyomorékok, a sánták és a vakok. Ragaszkodik a megálmodott vendégséghez. Nem adja fel. Az elején olyan vendégséget akar szervezni, amiről még sokáig beszéltek volna. A meghívottak majdnem tönkre teszik ezt. De ő végül olyan páratlan vendégséget ad, amit senki nem tud utánozni, nem lehet csak úgy elfelejteni, és tényleg sokáig fognak beszélni róla. Hogyha már blamázs, akkor legyen igazán nagy. A hazai hajléktalanok és a koldusok nincsenek is elegen, hogy megtöltsenek minden helyet. A város határain túlra kell menni. Addig a szolga csak az utcákon és a rejtett sikátorokban kereste a vendégeket, tehát a városon belül. De most ki kell mennie az utakra. Szó szerint azt írja az ige, hogy a kerítésekre, és azokon túlra. Túl kell lépni a megszokott határokon, és hadd jöjjenek azok, akiknek semmi esélyük nem lett volna arra, hogy bejussanak egy ilyen vacsorára. Többen vannak, mint az eredeti meghívottak lennének, de az ige azt mondja, hogy még ők is beférnének, hogyha esetleg érkeznének visszatérni a mezőről, vagy az ökrök mellől, és beférne még a harmadiknak a felesége is. Az elutasításra tehát, kedves testvéreim, még nagyobb kegyelem a válasz. És ez az a pont, amikor egészen világossá és kétségbe vonhatatlanná válik, hogy ez az ember, aki itt vacsorát készített, az csak Isten lehet. Egyedül ő tud a rosszra még nagyobb jóval válaszolni, és ő tudja a rosszat legyőzni a jóval. Az ő terve az emberrel az, hogy mindenki ott legyen ezen a nagy végidei vacsorán. És az ember az, aki ha úgy dönt, akkor kirekeszti magát ebből. Egy fontos szereplőről eddig még nem esett szó, pedig nem megkerülhető. Ő a szolga. Együtt dolgozik a vendéglátóval a krízisnek a megoldásán, vele beszéli meg a vendéglátó, hogy mit fog tenni, mi lesz tovább, kezdettől fogva mélységesen be van vonva az eseményekbe és annak a megoldásába. És ez a valaki, ez Jézus. Ő az, aki túlmegy minden határon, minden elválasztó kerítésen az emberért, és mi is benne kapjuk a mi meghívásunkat. Ami rajtunk múlik, az csupán az, hogy hagyjuk magunkat elvezetni erre a vendégségre. Tulajdonképpen az üdvösségre. Ez azért nem olyan könnyű dolog. És ha mi most ott látjuk magunkat a vendéglátó által szervezett vacsorán, akkor ezzel beismerünk néhány nagyon fontos dolgot. Először is azt ismerem be, hogy nem a kiválóságom miatt ülhetek ott. Azt is beismerem, hogy nem tartozom az elvártakhoz és a jogosan meghívottakhoz. És azt is el kell ismernem, hogy a jelenlétem az nem emeli az eseménynek a fényét. Az a vendégség, ami az utolsó pillanatban van betöltve velem és más méltatlanokkal, az mindenféle újság társasági rovatában csak is viccként szerepelne. Egyházként is, és egyénenként is, ami vendéglátónknak, ami kenyéradónknak, csak szégyen tudunk szerezni. Csak szégyenkezhet miattunk. Még marad egy fontos, megválaszolandó kérdés. Mégpedig az, hogy miért mondják vissza a meghívást az utolsó pillanatban az eredeti meghívottak. Teljesen abszurd módon viselkednek, de hogy miért, az nem világos. Egész idő alatt mindegyikük azt sejteti, hogy a meghívás elfogadását azt komolyan gondolta, és ha valaki látja őket, akkor ez kívülre is úgy tűnt, mások számára is, hogy az, aki oda meg van hívva, az számol a meghívással, és mégis, amikor eljön a vendégségnek a kezdete, eljön érte a kocsi, akkor lemondja. Megijedtek ezek az emberek, úgy, ahogyan azt látjuk a 10 szűz példázatában is. Ott is a szűzek külsőleg számolnak a vőlegénynek a visszatérésével, azzal, hogy ők majd elé mennek, és mégis meg tudja lepni őket, hogy a késő vőlegény az megérkezik. És ebben a példázatban is a meghívottak úgy élik a mindennapjaikat, hogy tényleg számolnak azzal, hogy eljön Isten országa. Vasárnapról vasárnapra kegyes módon elmélkednek azon, hogy mennyire örülnek ennek. Naponta kétszer el is imádkozzák, hogy jöjjön el a te országod. De ha tényleg eljönne, akkor a reakciójuk meglepődöttség és pánik. Amíg csak szó van róla, hogy lesz majd ez a végidei vacsora, Isten üdvözíti az övéit, addig minden rendben. De amikor ez konkréttá válik, akkor kitűnik, hogy soha nem volt fontos számukra Isten. A magukat igazoló indokok, a kifogások mind-mind erre mutatnak. Mi akadályozza meg őket abban, hogy elmenjenek a vendégségbe? Előnyt adtak a vagyonnak, a családnak, a bebiztosított jövőnek. Isten országa annyira bizonytalannak tűnt számukra, vagy legalábbis kevésbé fontosnak, mint ezek a földi dolgok. Más a fontos. Az az abszurd és az a tragédia, hogy ezek az emberek az egész életüket a meghívottságuknak a tudatával élik le, és az utolsó pillanatban megsemmisítik ezt. A megtagadásnak az állapotában, tehát a bűn állapotában halnak meg. És így rekesztik ki magukat a legfontosabb közösségből. Pedig a vendégségben, ahova a meghívásuk szól, ott szórakozniuk kellene. És mégis a vendéglátóval olyan méltatlan és sértő módon licitálnak, mintha ő lenne a halál, és el akarna tőlük venni valami fontosat. Mi lett volna, ha Jézus tesz így az utolsó pillanatban? Ha a döntő momentumban ő mond nemet az Atya tervére, akkor nem lenne a mi megváltónk, de mi nem lennénk megváltva. Leszállhatott volna a keresztről. Volt hatalma hozzá, hiszen láttuk korábban, hogy amikor meg akarták őt ölni, akkor egyszerűen átment köztük. Dönthetett volna úgy Jézus az utolsó pillanatban, hogy nem vállalja a kínos kereszthalált. És hogyha végignéz rajtunk embereken, akkor valljuk be, hogy lett is volna oka azt mondani, hogy értük, adjam az életemet. Ő azonban nem hátrált. A halálával szentesítette a döntését, és példát adott nekünk is. Egy másik helyen azt mondja, hogy de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ezért szent lelkével erősít minket, erősít engem, hogy az önmagammal való szakrális egység az ne törjön szét. Amire egyszer igent mondtam, azon az úton végig is tudjak haladni, és ha döntöttem, akkor el is jussak az üdvösségre. Nagyon igaz az a mondás, testvéreim, hogy mindenki sepregesen a maga udvarán, és ha már ott rend van, akkor menjen át másokhoz. 1000 éves államiságunk ünnepéhez közeledve egy saját családi példát szeretnék én is mondani. Mert hogy mondjuk, hogy mi magyarok vagyunk, és szeretjük Istent. Egy közeli településen nagyjából 50 évvel ezelőtt megszűnt a magyar iskola, és a korombeli gyerekeket szlovák iskolába járatták a falubeli szülők. Nem vitték a közeli városba, ahol volt magyar iskola, mert hogy az messze van. Mikor azonban egy-két generáció alatt a falusi iskolából roma iskola lett, akkor a városi iskola már nem volt messze. Akkor már 6 éves gyerekek is naponta utazhattak oda. Akkor ez már nem volt áldozat. És próbálom én ezt érteni. Hogyha valakinek levágják a lábát, akkor az fáj. A nem létező végtag is tud fájni. Ha valaki elveszti a kezét, az nem csak, hogy fáj, de a hiány az megváltoztatja az egész életet. Hogyha valaki lemond a nyelvéről, az anyanyelvéről, az nem fáj. Pedig olyan, minthogyha az élő fát levágnák a gyökereiről, és utána elvárnák tőle, hogy ő erős legyen, rendíthetetlen, ne engedjen semmiféle viharnak, és semmiféle szélnek. Hogyha valaki lemond élete alapjáról, Krisztusról, akkor a stabil fundamentumot rúgja ki maga alól. És ezek azok a hiányok, amiket nem jelez fizikai fájdalom. A nagy tagadó az, aki azt akarja, hogy nekünk ne legyen se nemzetünk, se Istenünk. És Isten által ezek azok a halálos csapdák, amiket az ember el tud kerülni. Csak erős elhatározást kell hoznia. És utána ki kell tartania Isten mellett. Lehet enélkül is élni, az utolsó pillanatig. És úgy fog tűnni, hogy minden rendben van. De akkor kiderül, hogy a lázadásunk az halálos volt. És ezért figyelmeztet az ige, hogy most Isten gyermekei vagyunk. De még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Döntöttünk Krisztus mellett, befogadtuk őt az életünkbe, az életünk urának mondjuk őt, általa választottak vagyunk, és az ő szeretetében élhetjük a mindennapjainkat. De vajon tényleg új emberként élünk? Hordozzuk Istent itt a világban, és tudunk hűségesek maradni? Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ott a nagy vacsorán. Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy ma is hangzik a te hívásod, és ha elfogadjuk ezt a hívást, ezen múlik az életünk. Köszönjük, hogy egész szívünkkel vágyhatunk a te közeledbe, és a te szereteted beragyogja a mindenséget. Te vagy az, aki a Latornak is megbocsátottál a kereszten. Engedd, Urunk, hogy a mi szívünk is megteljen új élettel, hogy ne csak a szánkkal halljunk téged, hanem a szívünkkel is, minden cselekedetünkkel, gondolatunkkal. Vezess minket, Urunk, ezen az úton. Adj nekünk hitet, tudva azt, hogyha az a hit mustármagnyi is, de igazi, az hegyeket tud megmozgatni. Segíts minket, Urunk, hogy helyt tudjunk állni, hogy ne tudjon minket elfújni semmilyen szél, és hogy ne másokban keressük a hibát, hanem magunkban. Vezess minket, Urunk, hogy mi meg tudjunk érkezni, be tudjuk tölteni a mi hivatásunkat a neked való hűség által, és hadd tudjunk egymás testvérei lenni. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegeinkért, azokért, akik csak lélekben lehetnek itt velünk, de vágynak a veled való közösségre és a gyülekezettel való közösségre. Áld meg az ő imádságaikat. Imádkozunk hozzád, Urunk, kicsikért és nagyokért, azokért, akik már meghozták a döntésüket melletted, és azokért, akik még nem. Engedd, Urunk, hogy ők is tudjanak dönteni te melletted, és segíts mindannyiunkat, hogy hűségesen ki tudjunk tartani, amíg véget ér az út. Áld meg ezt a gyülekezetet, és áld meg a mi népünket, nemzetünket. Hallgass meg minket Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És elvisz minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mint örökké. Amen. Hirdetem előttetek, kedves testvéreim, az adakozás szolgálatát, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Végezetül vegyétek az áldást. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Amen.
Thank you. Thank you.